A szerkesztő ma délelőtt Cseszregi Balázs. Az okostelefon a mai fiatal felnőtteknek, vegyük a 25 és 35 közötti generációt, szóval nekik is egészen korán jelen volt az életükben, ám náluk még csak kamaszkortól. Az úgynevezett Z-generáció képviselői azonban a mai 15-20 évesek már 9-10 éves korukban elkezdték használni ezeket az eszközöket. Hogy mire? Telefonálásra, internetezésre és persze zenehallgatásra. Nos, egy okostelefont ma 2023-ban már bankkártyás fizetésre és helymeghatározásra is lehet használni, és ehhez nem is kell hackernek lenni. Tudatosan használják-e telefonjukat a fiatalok vajon, és hagyják-e, hogy akár a szüleik kövessék őket? Márta Renátó egy gimnazista hölgyet és egy friss egyetemista fiatalembert kérdezett.
Használnak helymeghatározás alapú alkalmazásokat telefonon, a mobiltelefonjukon?
Igen, például a Google Maps-et, vagy pedig alkalmasint a Snapchat-et.
A Snapchat-en, ha jól tudom, akkor be lehet állítani azt, hogy az ember lássa, hogy hol vannak a barátai. Önnek akkor vannak itt beállítva barátok?
Igen, bár nem használom olyan gyakran, mint ahogy kortársaim szokták, mert engem annyira azért nem érdekel, hogy hol vannak mások.
De a Snapchat-et magát az gyakran használja?
Heti egyszer-kétszer.
Ez az alkalmazás, ez igazából hölgyekre veszélyesebb egy fokkal, mert ugye itt nagyon sokszor kaphatnak olyan képeket, amelyeket nem szeretnének. Ez egy olyan alkalmazás, ahol 10 másodpercig láthatunk üzeneteket. Ön használja ezt az alkalmazást, vagy esetleg távolabb került már tőle?
Én jelenleg nem használom, régebben használtam, de nagyon rövid ideig.
Mi volt az oka annak, hogy már nem használja, megunta?
Igen, megunta, mert kicsit értelmetlennek találom.
iOS operációs rendszeren van egy olyan applikáció, amelynek az a neve, hogy Lokátor. A napokban a buszon láttam egy fiatal fiúnál, hogy nagyjából ilyen 15-20 ember volt neki megadva. Ezek mind a barátai voltak, és látta, hogy momentán hol tartózkodnak az országban. Megmerni adni az ilyen lokáció adatait? Megmerni osztani másokkal, akár legyen az barát vagy családtag?
Igen, meg is teszem, bár barátokkal nem, hanem a szüleimmel, mert ez nekik egy bizonyosság és egy biztonságérzetet ad, hogy tudják, hogy mikor merre vagyok, és mivel alapvetően olyan a kapcsolatom velük, hogy ha az éjszaka közepén valahol ott ragadok, akkor tudom őket hívni, és bármikor jönnek, ezért ebből nekem nem származik semmiféle hátrányom, hogy tudják, hogy hol tartózkodom.
Tehát akkor az imént említett applikációban engedélyezi, hogy kövessék a szülei?
Igen.
Igazából ezt kitalálta ki? Az ön ötlete volt, vagy a szülei ötlete?
Már nem emlékszem, szerintem a szüleim ötlete volt, egészen régóta, egy 6-7 éve biztosan.
Ön megoszt lokációt barátokkal vagy családdal?
Nem szoktam.
Ennek mi az oka? Próbál egy kicsikét láthatatlan lenni, vagy inkább csak a véletlen művelsz?
Igazából sosem került ez szóba, hogy ezt meg kéne tennem, meg kicsit írtózom tőle, hogy nyilván akivel szeretném megosztani, hogy hol vagyok, azzal megfogom, akivel meg nem, azzal meg nem is szeretném.
Van esetleg vírusírtó a telefonján, a telefonjukon? Figyelnek arra, hogy ne szedjenek össze semmilyen vírust, hogyha már Covid nincs, akkor az internetről se semmiatt?
Vírusírtó nincs, viszont óvatosabb vagyok ezzel kapcsolatban, hogy olyan oldalakat nem látogatok például az interneten, mobiltelefonról, amik esetleg vírust hordozhatnak.
Én azt hiszem, hogy nekem a telefonomban van valamilyen nagyon alapvető vírusírtó beépítve, és azt használom néha, de egyébként más nem.
Van esetleg a telefonjukon szülői zár? Hallottak erről, hogy bizonyos oldalakat le tudnak zárni szülők?
Én kicsit már idősebb vagyok ehhez.
Nekem semmilyen szülői zár nincsen, semmilyen eszközömön sem. Eddig volt a laptopomon, de az is igazából véletlenül, mert egy másik laptopot használtam tovább, és nem tudtunk róla, és igazából nagyon dühítő volt, hogy rajta volt, és sokkal több hátránnyal járt, mint előnnyel.
Mióta használ elektronikus eszközöket?
Talán 10 éves korom óta.
Igen, talán az a belépő szint. Viszont beszéljünk arról, hogy mennyire szabályozzák maguknak a képernyő használatot. Van egyfajta határ, amit tartanak? Napi 6 óránál nem ülök többet a telefonom előtt, stb.
Szeretném, hogy legyen, viszont gyakorlatban sajnos nincs. Én nagyon oda vagyok ragadva a telefonomhoz. Néha azt veszem észre, hogy kihasználom azt, hogy eszembe jut valami, ami érdekel, és rákereshetek azonnal az interneten, és megtudhatom azt az információt, ami csak így a buszon eszembe jut, hogy kitalálta fel a jégkrémet például.
Én próbálok tudatos lenni, és beállítottam a telefonomon, hogy kijelez, hogy mennyit használom egy nap, és azt szoktam csekkolgatni, de ezen kívül konkrétan korlátot nem szoktam beállítani.
Használja a telefonját vagy okosóráját banki fizetésre, bankkártyás fizetésre?
Én igen, mert sokszor sokkal kényelmesebb csak kétszer kattintani és odaérinteni a terminálhoz, mint előbányászni a bankkártyát és aztán azzal manőverezni.
Az ön esetében az Apple információ védelme alá tartozik az ön bankkártyája. Nem aggódott még azon esetleg, hogy a telefonjáról el tudják majd valahogyan lopni ezt a bankkártyát?
Nem. furcsa mód. Talán pont az Apple miatt nekem sose volt ilyen aggályom a privát szférám megsértésével kapcsolatban.
Térjünk át az Androidra, önnek volt ilyen aggája?
Nekem sem volt talán, azért, mert sosem hallottam semmilyen negatív történetet.
De akkor fizett telefonnal?
Igen.
Az interneten is vásárol nyilván?
Igen, szoktam.
Az önök generációja egy fokkal már azért tudatosabb, gondolom pontosan tisztában van az, hogy milyen szabályok vannak ott. A kislakatot figyelni kell, biztonságos oldalon lehet csak fizetni, ilyenekre gondolok.
Most zavarba jöttem, mert nem, ennyire nem vagyok tudatos akkor.
Én például nagyon kihasználom a PayPal-nak a előnyeit, és vannak olyan oldalak, például AliExpress, vagy pedig Wish, amin visszajelzések alapján elvből nem vásárol az ember, mert vagy nem jön meg a termék, vagy pedig ellophatják a bankkártya adatait. Ilyen alapszinten vagyok tudatos az online vásárlással, de sok időt és energiát nem fordítottam még arra, hogy ennek utána nézzek, vagy hogy nagyon óvatos legyek.
Márta Renátó kérdezte a fiatalokat, egészen 9:30 az a témánk, hogy meg tudjuk-e védeni gyermekeinket az online térben, illetve főleg eszközeiket mire, hogyan tudják használni. Vendégem itt a stúdióban Csizmadi Adarab István, a C-Contact Kft. IT biztonsági szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
A vonalban pedig velünk van és hallgat bennünket Muraközi Gergely, netjogász, informatikus, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
No, akkor talán kezdjük itt az elején, amikor a fiatal hölgy az utolsó pár mondatban azt mondta, hogy ugye zavarba jöttem, mert hogy milyen lakat is, meg hogy mit kell csinálni, és hogy lehet-e ott, vagy biztonságosan vásárolni, akkor itt Csizmadi Adarab István is mondta, hogy hát igen, milyen lakat. Szóval tisztában vannak a mai fiatalok vajon azzal, hogy például milyen lakatot kell figyelni ahhoz, hogy biztonságos legyen?
Igazából a netes lehetőségeket szerintem sokkal nagyságrendekkel többet és jobban ismerik, mint a szüleik vagy
és
a felnőttek.
És mi az alapvető problémákat okoz?
Viszont biztonságtudatosságban, óvatosságban meg szerintem az elvárt szint alatt vannak, tehát mindenképpen kellene nekik figyelni. Volt 2021-ben egy NMHH felmérés, ami ugye azt mutatta, hogy az alacsonyabb végzettségű szülők azok passzívabbak, amikor a gyerekeknek szabályokat kell felállítani, és sajnos azt is mutatta ez a felmérés, hogy a passzív szülők gyerekeinél sokkal nagyobb a kockázat. Ugye bármit, bármennyit netezhetnek bármilyen tartalomba, bárkit visszajelölhetnek, bármit föltöltenek, és emiatt sokkal kockázatosabb csoport az, akin nincsen semmilyen figyelem. Tehát tulajdonképpen minden szülői odafigyelés csökkenti a kockázatot. Persze a legjobb az, hogyha mi is értünk hozzá, és tudunk aktívan is segíteni.
Milyen eszközökről van itt szó? Mire kell gondolni? Ugye folyton emlegetjük, hogy az okos eszközök jó, de mit is használnak a fiatalok?
Hát elsősorban a telefont, de tabletet, notezgépet, ezek az okos óra is ide tartozik, de hát a játékkonzolokon is lehet csetelni, üzenetet küldeni, tehát tulajdonképpen az is, de mondjuk a fő irány azért csak a telefon, tablet, tehát a mobil eszközök, a hordozható eszközök.
Vajon mikor kapnak ilyen eszközt a gyerekek? Ugye erről, meg arról, hogy mikor kapjanak a gyerekek ilyet, erről azért nagyon megoszlanak a vélemények. És volt egyszer, emlékszem, egy vendégünk, aki valamiféle 12 éves korhatárt mondott, hogy az alatt semmiképp nem lenne indokolt a gyermek kezébe okos eszközt adni, éppen azért, mert a használatának a tanulási folyamata az hosszabb, meg nehézkesebb.
Hát nem is okvetlenül a készülék megtanulása, hanem igazából ezt pszichológusok mondják, hogy 4 éves életkorig legjobb a semmi, utána is csak egy darabig napi fél óra, mert hátráltatja a gyerekeknek az agyi és a beszédfejlődését. Tehát a legrosszabbat azzal tesszük, hogyha mit tudom én, várni kell az orvosi rendelőbe, és akkor a kezébe nyomjuk a telefont, mint
pedig
régen a tévé volt a bébi csősz, és akkor lefoglalta a figyelmét. Hát egy felmérés szerint már a 10-11 évesek 90%-ának van saját mobiltelefonja.
Akkor ez a 12 éves korhatár, ez így igazából el is törlődött egy kicsit így hirtelenjében.
Tehát az úgy ott van, viszont hát nagyon sok rossz példát is lehet látni, amikor ilyen 0-4 éves korban már eszközöket adnak nekik, akár saját tulajdonot, akár használhatják is. Egy 10 éves felmérésben láttam, és hát gondolom a helyzet ennél sokkal rosszabb volt, hogy ott 30%-a a gyerekeknek már aktívan órákat töltött a tablettel, és az első szavuk nem apa vagy anya volt, hanem az, hogy tablet.
Jaj, de jó. Az már idézőjelben, igen.
Lehet.
No, tegyük föl a jó verziót, hogy egy már 10 éves gyereknek kerül a kezébe az okos eszköz, és itt kérdezem Muraközi Gergelynek jogászt, hogy mire tanítsuk meg már a kezdet-kezdetén a gyermeket? Milyen biztonsági intézkedéseket, vagy legalábbis milyen tudnivalókat érdemes a fejébe vésni, ha erre hajlandó?
Én azt gondolom, hogy az internet az pont olyan hely, mint bármi más, tehát ugye a gyerekeknek a fejében azt kell elültetni, hogy semmit nem rakok ki az internetre, amit nem tűznék ki az iskolai hirdetőtáblára. Mert gyakorlatilag ugyanúgy mindenki láthatja. Hogyha magamról egy fotót fölteszek, azt kell végig gondolni, hogy szeretném, hogy bárki lássa, és szeretném-e, hogy örökké ott legyen, mert ami egyszer az internetre fölkerült, az örökké ott lesz, bármennyire is jónak tűnik manapság, hogy fölrakok egy vicces képet saját magamról, lehet, hogy 5 év múlva azzal engem a világból lehet már kikergetni. A másik pedig, hogy az interneten nem mindenki jó szándékú. Mint ahogy a normál való életben sem mindenki jó szándékú, és hogyha a normál való életben oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy te figyelj, megadod nekem az elérhetőségeidet, de teljesen ismeretlen ember, akkor nem fogom azt mondani neki, hogy persze, soha nem találkoztunk, azt se tudom, hogy kicsoda vagy, az interneten még egy képet se látok rólad, mert ugye valahol egy kép billentyűzet mögött ül az illető, de persze megadom neked az elérhetőségeimet. Ugyanígy az interneten sem érdemes azt gondolni, hogy a képernyő túl végén levő emberek mindig jó szándékúak, mindig barátságosak. Sajnos ez az, amikor az embernek egy kicsit meg kell törnie a gyermeki ártatlanságot, és azt kell mondani, hogy bizony vannak olyan emberek, akik ki akarnak használni, vissza akarnak élni, hozzá akarnak jutni pénzhez vagy információkhoz, innentől fogva a legjobb az, hogyha van egy szülői együtt dolgozás, tehát én a szülői felügyeletet, mint szót nem igazán szeretem, mert azt a gyerekek se szeretik. Senki nem szereti a felügyelőket. Viszont az, hogyha a szülő leül a gyerek mellé, vagy megmutatja, hogy ő hogy csinálja ezt, tehát ugye a szülőknek is megvan az internetes jelenléte nagyrészt, a szülő megmutatja, hogy figyelj, én hogyha vásárolok, van egy olyan kártyám, amelyik mondjuk csak az internetre van, és arra csak akkor rakok pénzt, hogyha vásárolni akarok vele. Vagy megnézem azt, hogy milyen az üzletnek, annak az üzletnek az értékelése, annyi helyen lehet már ezeket, valós üzlete vagy sem. Miből ismerem fel azt, hogyha valami kamu, vagy mik azok a gyanús jelek, amik problémát jelenthetnek. Csak hogy így a gyerek nem úgy érzi, hogy kapott olyan lelki fröccsöt, ami az egyik fülénbe a másikon ki, hanem látja azt, hogy a szülő példával hogy jár elő. Mert ha én nem járok elő példával, a gyerek is azt fogja gondolni, hogy azt úgy értem.
Valószínűleg jobb, hogyha együtt próbáljuk ki kicsit egymást is segítve. Mit jelentik vajon, és most itt kérdezem ismét Csizmadi Adarab Istvánt, a legnagyobb veszélyeket? Tehát gondolok itt arra, hogy attól kell félnünk, hogy ellopják az adatait a gyereknek, attól kell félni, hogy kémprogram kerül a telefonjára, vagy hogy valamilyen ismerkedős csetszobába téved?
Hát a legnagyobb az tényleg ugye a zaklatás, ami az iskolákban, meg tulajdonképpen otthon is előfordul. Ugye ez egy 0-24-be névtelenül, vagy akár névvel elkövetett dolog, ami rettentően megviseli a gyerekeket, tehát tulajdonképpen bárkit is. Tehát azt láttuk egy korábbi felmérésnél, hogy a szülők azok leginkább attól féltették a gyereküket, hogy bűvös idegenekkel, pedofilokkal kerülnek kapcsolatba, és amikor a gyerekeket megkérdezték ugyanerről a témáról, hogy ők mitől félnek a legjobban, ők pedig ettől a kortárs zaklatástól féltek a leginkább. Rákapcsolódva arra, amit a jogász úr is mondott, hogy én is nagyon egyetértek ezzel a dologgal, rendszeresen beszélgetni kell a netes történésekről, mi volt az iskolában, mi volt a sportegyesületben, mi történt a neten.
És most már mi történt, legyen ez egy harmadik kérdés.
Képbe, legyenek azért szabályok, netezzünk együtt, játszunk együtt, mutassunk mi is jó példát, hogy ugye nem vagyunk függők, az étkező asztalnál is nem ugrunk föl, hogyha csörög a telefon, legyünk mi is képbe azért a veszélyeket illetően, akkor tudunk nekik jól segíteni, és hát még ezzel a szülői felügyelettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy létezik azért ezeknek a szülői felügyeleteknek olyan formája is, ami nem egy ilyen kémkedés meg hasonló, tehát én a saját gyerekemmel végig lépkedtem egy ilyen lépcsőn, amikor alsó tagozatos volt, és ugye saját telefonja lett, akkor föltelepítettünk egy ilyen iszett szülői felügyeletet a telefonjára, de nem úgy, hogy én titokba föltelepítettem, hanem leültük és megbeszéltük, hozzám a szülőjét, hozzát a gyereket, és akkor ez ugye az alkalmazásokat tudta felügyelni, mit telepíthet föl, mit hány órát használhat, és milyen időpontba, azt, hogy milyen weboldalakat tud látogatni, azt ilyen korcsoportszerűen, és ezt a hely meghatározás is tudta, tehát be lehetett állítani biztonságos zónákat, megérkezett az iskolába, elment az iskolából, elment a sportegyesületbe, hasonló, és akkor rögtön látja az ember, hogy valami baj van. De ezt ugye nem ilyen kémkedés jelleggel.
Hát meg nem is nézi az ember.
Hát meg kell értetni a gyerekekkel azt is, hogy tulajdonképpen az ő érdekében van az, hogy odafigyelünk rá, és nem pedig ellene irányul. Tehát így szerintem ez így rendben van. De mondom, az is fontos, hogy a szülők képzettek, meg képbe legyenek ezekkel a veszélyekkel, meg a megoldásokkal kapcsolatosan is, mert azt látni, hogy sajnos ők nem nagyon tudják csak lelkileg támogatni, de technikailag viszont nagy a gap.
Én is tudok jó példát. Egyébként egy ismerős anyuka szólt rá a lányára, hogy ugyan már szállj le a vonatról, a másikkal kell menned. Ezt azért tudta megtenni, mikor nem volt ott, mert hogy volt egy ilyen követős program, és látta azt, hogy a lánya a rossz vonatra szállt, és akkor a következő megállón a kislány leszállt, 12 éves volt, épp frissen lett telefonja, és milyen jól jött akkor anyuka, hogy végül a gyerek odaért az edzésre. Ez például egy jó példa, de mi van akkor, hogyha valamilyen jogtalanság vagy atrocitás éri a gyermekünket az interneten, tehát mondhatjuk úgy is, hogy már megtörtént a baj, jogilag mit tud tenni egy szülő, Muraközi Gergely?
Számos olyan hely van, ahol ezt lehet jelezni. Én azt gondolom, hogy itt lépcsőzetesen érdemes, tehát attól függően, hogy hogyan történik. Valóban például ez az zaklatás, ez egy nagyon gyakori történet. Sajnos a gyerekek egymással nagyon kegyetlenek tudnak lenni időnként. Ilyenkor érdemes jelezni, először ugye, hogyha mondjuk iskolán belül van, akkor az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak. És az én tapasztalatom az, hogy ezek a jelzések hatékonyak, tehát azért a pedagógusok figyelnek a gyerekekre egyrészt, másrészt pedig megvannak az eszközeik, hogy ezeket rendbe rakják. A másik szülőnek is jelezhetik, mert nagyon gyakran a szülő sem tud arról, hogy az ő gyereke zaklat valakit. És gyakran az a szülő van a legjobban megütközve, és a saját gyerekét akkor rendbe rakja. Hogyha viszont külsős, tehát olyan, hogy vagy egy támadó program, vírus, megpróbálnak levenni pénzt, vagy valamilyen visszaélést látunk, abban az esetben a legegyszerűbb rögtön rendőrséghez fordulni. Tehát a bűncselekmény az interneten is. És a rendőrség nem fogja azt mondani, mondjuk egy lopásra, vagy akár, hogyha egy gyereket valaki zaklott, arra különösen nem, mert a rendőrségen belül vannak külön csoportok, nagyon-nagyon szigorúan fellépnek ellene, és ilyen esetben nem arra kell számolni, hogy a szülőn kérik számon, hogy na, a gyereknek miért adtak telefont, hanem pont, hogy megpróbálják ezt minél hatékonyabban egyrészt felderíteni, másrészt pedig a jövőre nézve megelőzni. Vannak ezen felül, ugye az egyik dolog az, hogy itt egy bejelentést teszek, a másik, hogy megelőzöm, hogy a jövőre nézve ilyen ne történjen. Vannak nagyon jó elérhető források, ahol pont olyan korlátozó programokat, vírusvirtókat, vagy más hasonlókat fel lehet tenni. Tehát ingyenesen elérhetőek ezek, nem pénzes dolgok, és nagyon jó uniós és hazai programok is vannak erre, amik lehetővé teszik azt, hogy a jövőre nézve a gyereket megvédjem, és én azt gondolom, hogy ez egy jó példa lehet arra, tehát hogyha nem egy nagyon durva dolog van, persze nagyon durva dolog, az senkinek nem jó, de egy apróság, hogyha megtörténik, és utána az ember végigbeszéli ezt, esetleg az iskolával egy karöltve tartanak mondjuk egy oktatást az osztálynak, ilyeneket mi is szoktunk tartani, hogy ez volt a probléma, így oldottuk meg, hát így a tanulság. Lehet a jövőben megelőzni.
Igen, hát a tanulság lehet. Köszönjük szépen Muraközi Gergely netjogásznak, hogy itt volt, és akkor az oktatásra még fűzzünk rá egy zárszót Csizmadi Adarab Istvánnal. Itt elhangzott sok minden. Ezt lenne érdemes elővenni az iskolában? Ugye milyen jó lenne, hogyha a tananyag része lehetne, mondjuk igen, az IT-biztonság?
Igen, hát ezt végül is mi is szorgalmazzuk, hogy jó lenne ilyen IT-biztonság tárgykörbe, mondjuk évi 10 óra az iskolában. világba. Hát mi a magunk módján, mi ugye egy vírusvédelmi cég vagyunk, azért igyekszünk bedehálni és segíteni ezt a tudatosítást. Van egy podcastünk, Hekfelmetszők címmel, amiben szeptemberben most ugye az iskola kezdés alkalmából pont a gyermekekre viselkedő veszélyekről lesz szó. Van egy családi tudásbázis a weboldalunkon, ez az ISZETHU, van egy kis okos a középiskoláknak, van, egy,
vannak elérhető
van a szülőknek, és van egy nagyon jó könyv is, amit jó szívvel ajánlok, ez a Bill Gates szülők nagy mobilkönyve, ez a Forbes kiadásában jelent meg 2 évvel ezelőtt. Nagyon részletesen mindenféle ilyen zaklatás, internetes veszélyekkel kapcsolatosan recepteket mond, mit lehet tenni, hogy kell eljárni, és még 2 magyar szülő is, a Nagy Ervin meg a Lilu is a saját tapasztalatait még mellé tette, tehát ilyen magyar környezettel is ki van egészítve. Ezekből biztos, hogy lehet sok hasznos információt szerezni és utána olvasni.
Tehát, ha szülőként tanástalanok vagyunk, és szeretnénk többet tudni erről, vagy a gyermekünkkel együtt tanulni, mert miért ne, akkor, és fontos is, akkor nézzünk utána az interneten elsőként. Ez a legegyszerűbb. Nagyon szépen köszönöm. Hát még lenne mit beszélni erről a témáról, de most itt megszakítjuk. Csizmadia Darab Istvánt, a Szigkontakt Kft. IT biztonsági szakértőjét, és korábban Muraközi Gergely netjogászt hallották itt a Napközben műsorában. És közben 2 perccel múlt 9:30.